Most elindult, tehát egy igen erős eszköz az életünkben, az, amit mostanáig csináltunk, az Isten dicséret. És ezekről is beszélni akarok. Ugyanakkor volt egy olyan szöveg, hogy magasztaljuk az Urat, hogy dicsérjük az Urat. Te tudod, mi a magasztalás és a dicséret között a különbség? Miért mondják egyikbe így, hogy magasztaljuk, a másikban miért mondják, hogy dicsérjük, hogy dicsőítsük? Én szeretnék erről beszélni, mert Isten ezeket elém hozta. A dicsőítéssel kapcsolatban egy nagyon jó eszközt, ajándékot kaptunk Istentől. Én megpróbáltam, hogy összeállítani és felsorolni mindazokat, és közben olvastam is hozzá könyvekben leírásokat, hogy mi mindent ad ezen keresztül nekünk az Isten. Nem tudom, ki emlékszik a Zakariás atyára, még a tömőben is járt, az eredeti helyén a tömőnek. A Zakariás atya is volt, ugyanakkor füzérradványon, füzéren sokfelé lelki gyakorlatot tartott, és a mai napig emlékszem rá, Edina is ott volt, többen ott voltunk a tömőből, és a Zakariás atya egy lelki gyakorlatot tartott volna, de mi előzetesen este összejöttünk, ő is ott volt a templomban, és a jelenlevők mi elkezdtük dicsőíteni az Istent. Az Zakariás atya hagyta, hogy jó, ez nagyon helyes, és bement a sekrestyébe. A dicsőítés folytatódott. A dicsőítésbe Isten olyan kegyelmet adott, hogy én elmerem mondani azt, hogy én még életemben olyan dicsőítést nem hallottam, ami ott történt. Mindenkinek annyira fölemelkedett a szíve, annyira, hogy szinte angyolokat hívtunk magunk közé, és ők velünk együtt dicsőítették az Istent. A Zakariás atya nem tudta megállni, hogy ki ne dugja a fejét a sekrestye ajtón, és meg ne nézze, hogy mi történik itt. És amikor látta, hogy ugyanazok az emberek vannak ott, nem többen, nem kevesebben, de dicsérik az Istent. És én hozzáteszem, de olyan módon, amit még én se hallottam. Olyan módon merem feltételezni, hogy ő se hallott ilyet. És egyszerűen kijött a sekrestyéből, leállt, és csak hallgatta az Isten dicséretet. Sorra énekeltük egyik minnyájunk által ismert éneket, és dicsértük az Istent. Azt mondtam magamban, hogy ilyet még talán a Zakariás atya se hallott, és hogy most ez nem véletlen, hogy itt megtörténik, mert Isten valami nagyobb dolgot akar nekünk megmutatni, egy még nagyobb dolgot az eddigiekhez képest, meg akarja mutatni a dicsőítésbe rejlő erőt. Most én kérdezek tőletek valamit. Emlékeztek a Katona Istvánnak arra a könyvére, aminek az a címe, hogy a dicsőítésbe rejlő erő? Az egy külföldi szerzőnek, Carothersnek a könyve volt, és lefordította a magyar nyelvre, és kiadta ő is. Megértette, hogy a dicsőítésben milyen erő rejlik az Isten felé haladó emberek számára. És én magam is elolvastam még az eredetinek a ilyen fekete fordítását, nem tudom jobban mondani, amit csak úgy kéz alatt valaki lefordított, és így kis sokszorosító példányokon továbbadták, de a lényeg ugyanaz volt, és végül a Katona István egy jó fordítással ugyanazt kiadta. És csodálkoztam, miért itt a Carothers könyvnek egy új változata. Tehát a dicsőítés hatásai, miközben ezt tesszük. Én felsorolnák 6 dolgot ezzel kapcsolatban. Isten a dicséretek között lakik. A Zakariás atya ugye német nyelv területről jött, és őnek egy német nyelvű bibliája volt. És amikor kiállt oda és a dicsőítésről akart ő beszélni, akkor felolvasta azt a részt a német nyelvű bibliájából, ami a dicsőítésről szólt. És azt mondja, aki dicsőíti az Istent, az trónt készít Istennek a dicsőítők számára. Tehát a dicsőítésben mi készítünk egy trónt az Istennek, hogy foglaljon helyet. És a 22-es Zsoltárban olvassuk a következőt. Te pedig szent vagy, aki Izrael dicséreteiben lakozol. Zakariás atya, aki Izrael dicséretei fölött trónol, ő így mondta. Lakozol és trónol az Isten dicséret között, lakozik és trónol az Isten. Akkor azt is mondhatnám, hogy a szívből jövő Isten dicsérettel mi le tudjuk hívni az Istent arra a trónra, amit mi a dicsőítésünkről fölépítettünk a fejünk fölött. És Isten előtt annyira kedves ez a dicsőítés, hogy helyet foglal ebben a trónban. És azt mondja, hogy a dicséretek között lakozik. Dicséretek között trónol. Tehát ez ugyanazt akarja elmondani, hogy annyira kedves az Istennek, hogy le tudjuk hívni Istent a dicséret dolgaival. A második ilyen dolog, amit mondhatunk erről, hogy beléphetünk a tróntermébe, hiszen a trónterme lett az a dicsőítő csoport, mert elkészítették a trónt az Istennek, ő pedig helyet foglalt benne. Beléphetünk a tróntermébe, 100-as Zsoltár 4. vers, ismerős lesz. Menjetek be a kapuin háladással, tornácaiba dicséretekkel. Előre megkértem őket, hogy mielőtt elkezdeném a tanítást, ezt énekeljük el egyszer. Benne van a Bibliában. Menjetek be a kapuin háladással, tornácaiba dicséretekkel. Tehát az, hogy a tornácaira mi beléphessünk, dicséretek kellenek. De még ha innen is tovább akarunk belépni, akkor még továbbiakra is szükség lesz. A harmadik pontban azt mondtam, megváltoztatja az atmoszférát körülöttünk. Hát akkor én azt mondom, van-e köztünk valaki olyan, aki megtapasztalta a dicsőítés közben az Isten jelenlétét? És általában sokan mondják, hogy igen, hogy én is megtapasztaltam, hiszen mi hívtuk le az Istent a trónjára, amit a dicsőítéssel elkészítettünk, és Isten fölöttünk trónol. Jelen van. Tehát akkor, akik ott vannak és dicsőítik Istent, azok mind meg fogják tapasztalni az Isten jelenlétét, hogy menjetek be kapuin háladással, tornácaiba dicséretekkel, már Isten trónterméről beszél, hogy a kapuin hogy jutunk be háladással, és tornácaiba dicséretekkel. Ha tovább akarunk jutni, akkor a szív igaz imádatával kell elébe járulni, és a szív imádatával belépünk a legbensőbb szentébe, a szentek szentjébe. Van is ilyen dicsőítének, bemegyek a szentek szentjébe. Fölfogjuk. Drága testvérek, én most egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy mindenki ismeri már, mindenki hallott róla, a szentségimádás. Nem véletlenül minden második alkalommal szentségimádást csinálunk. Hallom a történetet, hogy otthon a tévé kivetítőjén egy család szentségimádásban van. Apa, anya ül a tévé előtt, és az oltári szentség imádás megy a tévébe. A kisgyerek is ott ül velük, de az apa az vak. A vak apa ott ül, és a tévét nézni, ha látná. De velük együtt odaül a szentségimádásra. Érzi valamilyen titokzatos módon az Isten jelenlétét. A csoda most következik. A gyerek odaszalad a tévéhez, és a tenyerét rászorítja a tévé képernyőn arra részre, ahol maga az eukarisztia van a szentségtartóban. Rajta tartja a tenyerét a szentségen, és gyorsan odaszalad az apjához, nehogy elveszítse a kenetet a kezéről, ugye, hadd mondjam így, odaszalad az apjához, és az arcába nyomja, a szemeire nyomja a tenyerét. Az apja döbbenten föláll, és attól kezdve lát. Meggyógyult a vakságból a gyermek hitére, mert ő hitte, hogyha most ő oda tartja a kezét, és odaszalad az apjához, az apja visszakapja a látását. Akkor itt van az a bizonyos dolog, hogy az élő hitnek milyen jelentősége van, és azzal, hogy mennyire tudunk gyermeki egyszerűséggel oda menni az Isten elé. Hogy ez a kisgyerek tudta, hogy ő most az apukáját rendbe fogja tenni, mert itt most csoda fog történni. Hát a gyerek miért tette oda a kezét? Mert tudta, hogy itt az ideje. Az Isten tudomására hozta, hogy itt az ideje, és ő engedelmeskedett abban, hogy rátette a tenyerét, és várt, hogy kellőképpen feltöltődjön a tenyere, ugye, vagy a kis okos fejével ezt hogyan gondolta, tartotta az oltári szentségen, oda szaladt az apjához, hogy nehogy elveszítse, és rányomta a szemeire. Az apa visszanyerte a látását. Nagyon sok más eukarisztikus csoda mellett már ezt is leírták azokban a könyvekben, ahol ezeket a történeteket lehet olvasni. Megváltoztatja az Isten dicséret és az imádás, mert a következő lépés a dicséret után az imádás kell, hogy jöjjön. Megváltoztatja az atmoszférát körülöttünk, és ez Izaiás 61:3-4-ben is olvasható. Na most én itt egy pillanatra megállnék, és tudnátok én még mondani, hogy a dicsőítés mit eredményez? Egész biztos. Én például nagyon sokat láttam ilyet, hogy a dicsőítésben spontán szabadulások történnek. A démoni kötelékek leszakadnak, és valakik meggyógyulnak, megszabadulnak, ez a helyes kifejezés, megszabadulnak a démoni kötelékből. Megszabadulnak és szabaddá lesznek. A dicsőítés szabaddá tesz, szabadulást ad. Zsoltár 50:23, gondoljunk rá, hogy milyen gyönyörűen írja le ezeket a Zsoltárban, és akkor nézzük az abcselben, Pál és Szilás a börtönbe. Dicsőítő dalokat énekelnek kezük a kalodába, meg a lábuk, a másikon ott a lánc a kezén, fogságban vannak, börtönbe bezárták őket, és a börtönbe Pál és Szilás elkezd énekelni Isten dicsérőt és zsoltárokat. Egymás után énekeljék egyiket, a másikat. Megváltozik a környezet. Megváltozik a légkör. Le van írva, elolvassuk. Abcsel 16:25-26. A falai megrendültek a börtönnek. Fölcsapódtak az ajtók és kinyíltak. A kaloda lepattant a zárróla, és fölnyílt a kaloda. Kiszabadult a kezük a lábok. A lánc leszakadt, mert kinyílott a csatt, ami odafogta a láncot, vagy az a zárószerkezet, kinyílt, és megszabadultak a lánctól. A börtön ajtó felpattant, pedig be volt zárva. Na most akkor ugye megtudta ezt a börtön igazgató, és meg akarta ölni magát. És mondták neki, hogy ne tedd, nem szöktünk el, itt vagyunk. És akkor gyújtották a fákját, és mindenki ott volt. De mindenki szabad volt. Megtért a börtönigazgató. Érdemes elolvasni. Abcsel 16:25-26. Tehát, hogy szabadulást ad. Az ötödik ilyen dolog, amit lehetne mondani, védelmet ad, megjóvja életünket. Zsoltár 59:17 és Zsoltár 71:6-7. Nézzük ezt a két Zsoltárt, hogy mit is tudunk ott találni. A Zsoltár 59:17-ben írja a szerző, én azonban hatalmadat éneklem, minden reggel magasztalom irgalmadat, mivel te oltalmazom voltál, és menedékem sanyargatásom napján vagy napjain. Dávid dicsérete volt ez, amikor Isten őt megszabadította. Aztán nézzük a 71-es Zsoltárt, 6-7. Születésem óta rád támaszkodom, anyám méhétől te vagy az oltalmazom, szüntelenül rólad szól dicséretem, szinte csodája lettem sokaknak, mert te erős segítőm vagy. Amikor ezek a csodák veled történnek, akkor mindenki meglepetve néz, hát ezzel mi történt? Ez teljesen megváltozott. Ez kifejezi gyönyörűen, szinte csodája lettem sokaknak. Nem értették, hogy mi történt vele. Miért van ez a nagy változás nála? Hát ezt a változást Isten viszi végbe, ajándék formájában odaadja. Mert te erős segítőm vagy. Mind a védelmet, mind a megőrzést ebben a helyzetben, ezt mondtam 5. pontban, hogy védelmet ad, megóvja életünket. Mind a védelmet, mind a megőrzést, a dicséret, sátra, fedezete, takarója, sokféle, minével lehetne nevezni azt a szót, ami egy régi szó is, és nem is nagyon ismerjük a jelentését, de mégis azt használja. Tehát mind a védelmet, mind a megőrzést a dicséret takarója alatt találjuk meg. Kérdés, megértjük-e, hogy mit akar mondani ezzel az Isten? A 6. pedig azt mondja, a 6. ajándéka a dicséretnek, a dicsőítésnek, a dicséret harci fegyverünké válik. És akkor most mondok egy mondatot is, gondoljuk ezt végig. A dicsőítés, vagy a dicséret, bárhogy mondhatjuk, felszabadítja Isten erejét, hogy harcoljon értünk. Fölfogod? Fölfogom én ezt. Milyen beszéd ez? A dicsérethez megtaláljuk azt, ami hiányzott, a dicséretben miénk a győzelem. Tehát Isten az ember akarata ellen nem tesz, nem lép, és főleg, ha nem nagyon foglalkozik Istennel, mert annyi minden más foglalkoztatja. Ha tiszta szívből elkezdjük dicsérni az Istent, akkor azt mondja, emberi buta beszéd részemről, hát ez tényleg szeret engem, ez tényleg komolyan veszi ezt a dolgot. A dicséret felszabadítja Istent. Kell neki szabadítás? Nem, de kifejez valamit az Istentől, hogy várja a te lépésedet. Hogy várja a feléfordulásunkat, hogy megvalljuk, hogy te vagy az én Istenem, és én dicsőítő éneket énekelek neked. A dicséret felszabadítja Isten erejét, hogy harcoljon értünk. A dicséretben megtaláljuk mindazt, ami hiányzott. A dicséretben miénk a győzelem, mert harcról van szó. És ezt a győzelmet Isten vívja helyettünk. És Isten győzelemről győzelemre vezethet, de úgy, hogy a megrendültség marad benned, hogy Uram, ez neked ilyen fontos volt, hogy értem, külön megtetted. Megérted azt, hogy érted is, személyesen érted is, meghaltam a kereszten. De ez a megváltást követően van már így, de a zsoltárok már előtte is megvoltak, tehát ő azt mondja, a dicséretben miénk a győzelem Isten által. Most a harci fegyverünk, a 149-es zsoltárt ide teszi szintén, a 149 zsoltár 6. vers és 8-as, 9-es vers. 6. vers a 149 zsoltárban így szól. Szájukban Isten magasztalása lesz, és kétélű kard a kezükben. Szájukban Isten magasztalása lesz, és kétélű kard a kezükben. A következő két részlet. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe nagyjaikat, és végrehajtják rajtuk a megírt ítéletet, dicsősége lesz minden szentjének, az Istennek. Alleluja! Tehát az Isten megvívja a harcot helyettünk, És azt mondja, hogy ők csak végrehajtják rajtuk a megírt ítéletet, és örvendeznek, mert Isten lett a védőbástyájuk, a kősziklájuk, a sziklaváruk. És annyi helyen le van ez írva az Isten dicséretben, hogy én dicsérem őt, az én sziklaváramat. Ezek a tanúságok Isten csodálatos igéjéről elmondják nekünk, mi történik akkor, amikor dicsérjük az Istent. Ő ebben lakozik, bebocsájtást enged számunkra, megváltoztatja a ruházatunkat is, szabadulást hoz, védelmet ad és megőriz, ez a mi hadakozásunk fegyvere, a dicséret. A dicséret felszabadítja Isten erejét még egyszer, hogy harcoljon értünk. Hát csak ennyi kell az Istennek. És akkor mi nem tesszük meg szívből ezt? Ugye? A dicséretben milyenk a győzelem, harci fegyvereinket Isten megáldja, sőt, ő vívja meg a harcot helyettünk. Nagyon-nagyon fontos ezt tudni, és megélni azt, hogy Isten előtt nagyon fontosak vagyunk. Na most ugye itt felolvastam olyan részletet is felolvastam, amikor nem azt mondja, hogy dicsőítés, hanem azt mondja, szájukban Isten magasztalása lesz, és két élő kard a kezükben. Már megint dicsőítés és magasztalás. Meg kell értenünk, miben tér el a dicséret és a magasztalás. A magasztalás azért lehetséges, mert mi az ő népe vagyunk. A kezére bizott nyáj, és annak a nyájnak a tagjai vagyunk. A háladás és a dicséret más szintet jelent a magasztaláshoz képest. Hálát adunk azért, amit láttunk és megtapasztaltunk. Dicséretet mondunk azért, amit Isten tett. A dicséret és háladás összekapcsolódik a természetes világgal, hiszen látjuk és azért dicsérjük, tapasztaljuk és azért dicsérjük, és a mi tapasztalatainkkal, így abból a részből származik, ami a természetes világgal, világhoz kapcsolódik belőlünk. Tehát ez a dicséretnek a különlegessége. Azaz az érzékeinkhez és a fizikai valónkhoz kapcsolódik a dicséret. De a magasztalás olyan részünkből jön, belülről olyan részünkből jön elő, amivel azt érzékeljük, hogy kicsoda az Isten. És mi hogyan kapcsolódunk ő hozzá. Most akkor én hadd kérdezem, volt már Isten élményed valamilyen formában, hogy megtapasztaltad az Isten különleges hatalmát, és hogy szerettél volna elbújni egy egér lyukba? Mert olyan félelemet úrrá rajtad, hogy én kibírom ezt, amit te most megjelentél, és valamit csinálsz, és művelsz valamit, és a félelem átjár. A magasztalás olyan részünkből jön elő, amivel azt érzékeljük, hogy kicsoda az Isten, és mi hogyan kapcsolódunk ő hozzá. A szellemi emberünkön keresztül jön. Ahogy magasztaljuk, belépünk az ő jelenlétébe, nem csupán olyan lényként, akit ő teremtett, hanem mint az ő gyermekei, akiknek előjoguk van arra, hogy élvezzék az ő közelségét, miközben teljesen tisztában vagyunk az ő szent természetével. Ez az egész, a magasztalás, és amiről beszéltem, ez a legbelsőbb énünkből származik. Most miért kell ezt így mondani, hogy a legbelsőbb énünkből származik? Ugye Pál apostolnál meg több helyen olvashatjuk, hogy az ember hármas fölépítésű, test, lélek és szellem. Na de a teológia ezt nálunk katolikusoknál nem így tanítja, hanem test és lélek. És akkor a katonistát hallottam először, nagyon aranyos volt. Hát ezt úgy kell akkor értelmezni, hogy a léleknek van egy belső része, a legbelsőbb, legtitkosabb része, és az, ami olyan, mint a szellem, hogy a Szent Szellem oda, direkt ezért használom, amit a protestánsok használnak ezt a kifejezést, mert szellemi dolog, és nem lelki. Azt mondja, ez a legbelső bénünkből származik, tehát most ki akarja fejezni, hogy a lelkünk legbelső sarkából származik, ahogy a szellemi emberünk egyesül az Isten szellemével. Szellem a szellemmel. Tehát valahogy mégis ki kellett ezt fejezni. Zsoltár 96.9. Szent udvarában imádjátok az Urat, minden föld remegjen előtte. Félje az Istent, mondom én. Lehetetlen Istent magasztalni a szentségéről kapott kijelentés és az Úr félelme nélkül. Egyszerűen lehetetlen. Miről beszélek? Lehetetlen Istent magasztalni, és már nem dicséretet mondok, hanem magasztalást, ami a legbensőből, a szellemünk mélyéről fakad, vagy akkor mondjuk, hogy a lelkünk legmélyéről. Lehetetlen Istent magasztalni a szentségéről kapott kijelentés és az Úr félelme nélkül. Ha te nem tudod, milyen szent az Isten, akkor nem fogod tudni őt igazán magasztalni. Kell hozzá az az ismeret, hogy mit jelent az Isten szentsége. A háromszor szent Isten, amikor az ének azt mondja, hogy bemegyek a szentek szentjébe. Már most libabőrös lettem, és szinte futkároz rajtam a félelem, a hideg rázás, hogy fölfogom én, hogy mit akarok, hogy én belépek a szentek szentjébe. Hát, ha engem az Isten rám néz, én ott égek el. Hát a főpapon kívül nem is léphetett más a szentek szentjébe, és én akkor sorolhatnám ezt tovább. Tehát értsük meg ezt még egyszer, fölolvasom, lehetetlen Istent magasztalni. A szentségéről kapott kijelentés, hogy tudom, milyen szentsége van az Istennek, lehetetlen Istent magasztalni a szentségéről kapott kijelentés és az Úr félelme nélkül. Tehát szentségét, ha nem tudom milyen, akkor egyszerűen lehetetlen magasztalni. És olyanoknál is olvastam ezt, akik olyan mértékben élnek Isten jelenlétében és szentségében, hogy megrendítő, hogy én nem mernék belépni, ahova ők belépnek. És azt mondja, lehetetlen őt magasztalni, egyszerűen lehetetlen, ez a befejezés. Hogy jön ő el idáig, hogy ilyet mond? Még egyszer felolvasom, most már hátra talán jobban értjük. Lehetetlen Istent magasztalni a szentségéről kapott kijelentés hiányában. Tehát lehetetlen Istent magasztalni a szentségéről kapott kijelentés és az Úr félelme nélkül. Egyszerűen lehetetlen. Teszi hozzá a könyvébe az illető. Amikor meglátjuk a szentségét, teljesen megváltozik az Istenhez való minden viszonylásunk. Akkor az arcunkra borulunk és imádjuk az Urat. A magasztalásnak ez a szintje teljesen átalakítja az életünket. Tehát most már kezdjük érezni, hogy a magasztalás az sokkal magasztosabb, mint a dicséret. Hiszen a nevében is benne van, hogy magasztos, magasztalás. Tehát a magasztalásnak ez a szintje teljesen átalakítja az életünket. Engedelmesség követi a magasztalást. Tudjuk az engedelmesség erényére mit mond? Hogy Jézus az engedelmesség erényét olyan szinten művelte, hogy hogy engedelmes volt az örök atyának mindenre, a kereszt halálra is mindenre. Az engesztelése olyan édes volt az Atya Isten előtt, hogy azt mondják, hogy azóta, mióta Jézus az engedelmességet ilyen fokon gyakorolta Isten akaratával szemben, hogy a halálba ment, bár panaszkodott néha az emberi módja, az embersége, hogy atyám, atyám, miért hagytál el engem? Mit élheted meg emberi mi voltában? Mondja is az írás, hogy Jézus, mikor emberként közénk jött, az istenségét kűrítette önmagából, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy könnyű neked, mert te Isten vagy, és az istenségeddel jöttél közénk. Istenségét kiürítette teljesen önmagából, teljesen hasonló lett hozzánk az emberhez, kivéve a bűnt. És azt szokták mondani egyes egyháztanítók, hogy az istensége visszahúzódott az Atya kebelére. Engedelmesség követi a magasztalást. A magasztalás létrehozza az engedelmességet. Miért hangsúlyoztam? Most jön a válasz. A dicséret nem hoz létre engedelmességet. A magasztalás igen. Semmi sem képes olyan gyorsan cselekvésre mozdítani Isten kezét, mint a magasztalás. Még egyszer elmondom. Semmi sem képes olyan gyorsan cselekvésre mozdítani Isten kezét, mint a magasztalás. Semmi sem. Az a mellé fűzött szó, amit itt az alján én csak pirossal húztam át, hogy a magasztalásról mit beszél, és azt mondja, lehetetlen, és ezt nem tudja semmi elintézni, és a pirossal áthúztam, nagyon egyszerűen azt írja a végén, hogy semmi sem. Semmi sem tudja ezt így elvégezni. A dicséret nem, csak a magasztalás. Tehát olyan gyorsan cselekvésre mozdítja Isten kezét a magasztalás, hogy semmi se képes olyan gyorsan ezt végbe vinni, mint a magasztalás. Odaira semmi, csak a magasztalás. Hogy valamit talán fölfogjunk és megértsünk belőle, most én egy valakinek, aki elment a Szentföldre zarándok útra, egy kis megjegyzését felolvasok. Elutaztam egyszer a sínai hegyhez, és soha nem fogom elfelejteni az élményt, amikor este felkapaszkodtunk a hegy tetejére. Semmi légszennyeződés. Teljesen kristálytisztán láttuk az égen a tejutat. A látványtól kitört belőlünk a spontán túláradó dicséret, úgy, mint még soha. Vulkanikus erővel tört fel a bensőnkből, teljes torokból énekeltük a dicséretet, és közben könnyek csorogtak az arcukon, rádöbbentük Isten nagyságára, mert láttuk a tejutat. Mit végzett el az Isten? A tejútban micsoda milliárd és milliárd csillag van, és hány bolygó? És a tejútrendszerben néha megszokták előni, hogy hol van a nap a földdel. Izaiás 40.12 azt mondja, Isten a markával mérte ki az egeket. Ő alkotta a csillagokat az éjszakai égre. Az ige kijelenti, hogy Isten megszámolja a csillagokat, és nevet ad nekik. Ó, milyen hatalmas Isten szolgálunk mi! Fölfogjuk. Félelmetes. Ott a sínai hegy tetején, az éj sötétségében semmit nem lát, csak a tejútrendszert, de azt olyan csillogó, olyan világos, olyan gyönyörűen, mert nincs semmi szennyezés ott a levegőben, kristálytisztán látják tökéletesen a tejútnak a csillag milliárdjait. Ez igazán akkor érti meg valaki, hogy magas hegyen egyszer már látta éjszaka, amikor nincs holdvilág, látta a tejútat. Egyszerűen a legapróbb csillagok már nem is pontok, hanem szinte csak köd. És Isten megszámlálja őket. Meg tudjuk mondani a teremtett világegyetemen, belül mennyi csillag van, és a körül mennyi bolygó kering. És ahhoz Isten kell, hogy meg tudja mondani, hogy mennyi van. Ezért van itt, ő alkotta a csillagokat az éjszakai égre. Az ige kijelenti, hogy Isten megszámolja a csillagokat, és nevet ad nekik. Minden egyes csillagnak. Van erre, van akinek képessége? Hát ezért Isten a mi Istenünk. És kezdjük sejteni, megérteni a hatalmasságát. Mennyire fölülmúl mindent. És akkor meg tudod mondani, hány sejt van a testedben? Isten megmondja, hogy hány csillag van. Milliárd és milliárd szó, nem lehet, nincs rá szám a nagyságára. Mert az egyszer megengedte valakinek, hogy lássa ezt, és megy a látást kap, és már elhagyja a tejútrendszert, az Androméda köt következik, és látja, és ugyancsak ámulhat legalább annyira, mint a tejútrendszeren. És milliárd csillag az Androméda ködben. Miért mondják ködnek? Mert a köd minden egyes szeme csillagokat jelent. Milyen rengeteg lehet, ha egy ködféleképpen látszik. És átvisz rajta Isten, és mutat további tejútrendszereket, további Androméda ködöket, vagy más ködöket, csillagtársulásokat. És akkor látni néha felvételeket a csillagokról, és neveket adnak neki, hogy ilyen számú csillag társulás, és állatneveket próbálnak az alakzatnak adni meg minden, és akkor az ember néz, hogy ilyen csillagrendszerek is vannak. És a tudósok nem tudják megállapítani, hogy önmagába visszahajló világegyetemben élünk, ami önmagába visszahajlik, mert soha sincs vége, mindig ugyanazt látjuk, nem tudunk belőle kikerülni. És akkor Isten mutatott valakinek valamit, hogy megjelent neki, és elindult feléje. De megállt. Egy fényesség megállt a csillagmilliárdok mögött, és tudta, hogy ha ez a fényesség van, arrafelé ezen határon túl már nincs több csillag. De ott van az a fényesség. És az a fényesség 5 másodperc alatt szelte át a csillagmilliárdokat, azért jött ilyen lassan, 5 másodperc alatt ért oda, hogy lássa, hogy jössz. De mivel olyan gyorsan jött, ugye fura ellentétek, Istennél valósak ezek, olyan gyorsan jött, hogy lehagyta a saját fényét, ezért mi maradt a helyén? Egy fénycsatorna. Ott maradt a fény, mert az még nem ért ide, de ő már odaért. Gondold el magadat, te vagy ott. Odaért hozzád. Most mi fog következni? Mit akarsz tőlem, Istenem? És abban a pillanatban egy szív, hatalmas szív, belsejében találod magad, és nem hallasz más, mint a rádiójátékban esetleg a szívhangot, bam, 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 dobog körülötted egy szív minden irányba. Körülbelül 10-12 dobant, és minden eltűnt, és otthon találta magát. De amit addig az Isten megmutatott, az egy olyan félelmetes látvány volt, és mégis ahelyett, hogy megrázta volna valakinek az üstökét, hogy ébredj már ember, és akkor légy szíves, tisztelj engem, nem. Akkor mondhatom neked, ha veled történt, mit mond az Isten most neked? Nézd, neveden szólít, és azt mondja, nézd, szívembe zártalak. Ilyen Isten, ami Istenünk, hogy mindnyájunkat egyenként a szívébe akar zárni, és te ott vagy szeretet fogjaként, és hallod, hogy minden irányból körülvesz egy hatalmas szívnek a dobbanása, és te vagy a középpontban. Aztán minden eltűnik, és ott találod magad az éjszakai ágyon. Ennyire szeret az Isten, így le tud hajolni valakihez, akkor nem érdemel meg minden dicséretet, minden magasztalást, hogy a lélek legmélyéből, mert ugye nem szellem, hanem lélek legmélyéből, a legszélső csücskéből, ami már csak szellem szinte, felé száll a magasztalás, a dicséret olyan foka, amit csak a szellem tud, és nem a test dicsér, mert éneklek is mondom, hanem a lélek mélyéből, a szellem mélyéből, szellem találkozik a szellemmel, és elkezdi őt dicsérni rendkívüli módon, és azt mondja Isten, karomba vettem, és enni adtam neki. És úgy nézett rá, ha te a karodba adja ezt a gyermekét, akit Isten gyermekének tekint, azt mondja, úgy nézett rá, mint egy csecsemő. Akkor most nézzük az Isten helyébe magunkat, hát egy csecsemő arc néz vele szembe, aki szerinte te vagy az a csecsemő, mert az Isten nagyságához képest mi csak csecsemők vagyunk, por és amú, senki és semmi, és annyira szeret, hogy fölemel, arcához emel, és nem néz vele senki szembe, csak egy csecsemő arc. Akkor most én hadd kérdezem helyetted. Ha egy csecsemő arccal találod magad szembe, lehet azt nem szeretni? Ilyen szeretettel szeret mindnyájunkat az Isten, míg a bűnöst is hagyta, hogy a fiát a keresztre feszítsék, hogy te megmenekülj. Én rám ugyanúgy vonatkozik, azért, hogy megmeneküljek. De utána még ad egy olyan ajándékot is, ami egész életedre mit mond ez az ember a Sinai hegyen. Látta a légszennyeződés mentes, tökéletesen tiszta rajzolatát, tisztán láttuk a te utat. A látványtól kitört belőlünk a spontán túláradó dicséret, mint még soha úgy. Teljes torokból énekeltünk dicséretet, és közben könnyek csorogtak az arcunkon. Rád döbbentünk Isten nagyságára, mert láttuk a te utat. Rád döbbensz Isten nagyságára, mikor arcoddal egy csecsemő arc néz szembe. És azt mondja a népéről, olyan voltam hozzájuk, mint amikor csecsemőt emelnek az arcodhoz, mint a csecsemőhöz, melyet az arcom elé helyeznek. Lehet nem szeretni egy csecsemőt? Na, ezek a csecsemők vagyunk mi. Ezek a csecsemők vagyunk mi, és akkor azt mondanám még, a természet elénk tárja az ő nagyságát, de csak a Szentlélek tudja felfedezni számunkra az ő szentségét. Amikor meglátjuk a szentségét, teljesen megváltozik az Istenhez való viszonylásunk. Akkor az arcunkra borulunk, és imádjuk az Urat. A magasztalásnak ez a szintje teljesen átalakítja az életünket. Ennyit szerettem volna mondani a magasztalásról, ennyiben más, mint a dicsőítés, De fenséges és csodálatos titok, valaki megérti, az a szíve mélyéből fogja magasztalni az Istent, és néha, amikor ezzel fejezem be, a mi atyánkot imádkozom, mindig bennem van ilyen vágy, hogy hát Jézus tanított minket, az Úr imája, szokták mondani, de hát, hogy kezdődik? Mi atyánk? Mi atyánk? Aki a mennyekben vagy. És folytatom. És akkor azt képzeltem, hogy hát akkor én most ott állok az atya trónja előtt, és én fölnézek rá. És majdnem, hogy kétileg láttam, hogy ilyen picike vagyok, és hatalmas márvány trón, ami magasabb, mint ez a plafon, és én nézek föl, hogy fogom én meglátni őt. Ennyire hatalmas. Ahhoz képest, aki mi vagyunk, mikor fölméred, hogy ennyire hatalmas az Isten, akkor valóban ki fog törni a szívedből az Isten magasztalás, mert már tudod, hogy kicsoda az Isten, a nagyságát kezded megérteni, és ott van az a félelem benned, hogy nem biztos, hogy éppen találkozni szeretnék vele, pláne nem, hogyha fölemelne, és az ölébe ültetne a mennyei atya, és ezt valakivel megcsinálta Jézus jelenlétében, és Jézus csak annyit mondott az illetőnek, ne nézz a szemébe. Ebből csak egyet akarok kihozni. Olyan mérhetetlenül hatalmas, hogy föl nem tudjuk mérni. Elvesznénk a tekintetében. Valami elképesztő dolog, de az Isten félelem oda költözik a szívünkbe, és megéljük helyesen ezeket a viszonyulásokat, amiről eddig akartam beszélni nektek. Amen, úgy legyen. Köszönöm.